Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek mai csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Ma tartják a Roma Világnapot. 1971. április 8-án, éppen ma 50 éve ült össze az első Roma Világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosan együttműködnek, és a nemzetközi közéletben közösen lépnek fel. A kongresszuson döntés született a cigányság nemzeti jelképeiről. Találkozhatunk a cigány és roma kifejezésekkel, ami akár el is bizonytalaníthat bennünket. Az 1971-es első Roma Világkongresszus a különféle cigány csoportok közös elnevezéseként a roma szót fogadta el. Azóta a politikailag korrektség jegyében is sokan így hívnak minden cigányt. Ez azonban helytelen, hiszen a roma szó, mely a rom jelentése cigány, férfi, ember, férj többes száma. Csak az olá cigányok nyelvén bír jelentéssel. Más csoportok számára értelmezhetetlen és jogosan mondják felháborodva, én cigány vagyok, nem roma. Ezért nem helytelen vagy megbélyegző a cigány népnév használata. Székely János püspök atya március 15-én magas állami kitüntetésben részesült az indoklásban a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálatát is kiemelték. Hogyan is kezdődött a püspök atya találkozása a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb rétegével? Kérem, hallgassák Székely János püspök atyát.
Hogy indul az én életemben a cigánytestvérekkel való foglalkozás, törődés? Budapesten nőttem föl második kerületben, egy nagyon vallásos és intellektuális közegben, majdhogy nem búrra alatt. Gyakorlatilag nem találkoztam soha cigány gyerekkel vagy cigány családokkal. És az első nagyon intenzív találkozásom az a legelső papi állomáshelyen volt, a Váci Egyházmegye Palóc vidékén Érsekvadkerten. Döbbenetes volt látni, hogy minden gyerek hittanos, de a cigány gyerekek közül szinte senki. Tehát egy ilyen óriási szakadék volt a falu lakosságában. Rettentően fájt és bántott. Megtanultam gitáron a cigány himnuszt kísérni. Reverendába jártunk fekete hosszú papírruhában. Néha leültem az iskola udvarára, és elkezdtem a cigány gyerekeket kérdezni, hogy ismerik-e a himnuszt, tudják-e énekelni. Megdöbbenve nézték, látták, hogy van egy pap, aki úgy látszik, hogy szimpatizál velük, és lassan elkezdtek hittanórára bejönni. Soha nem egy gyerek jött be, hanem mindig 2, 3, 4 együtt hátul kíváncsian leültek. Nagyon-nagyon örültem. Egy néhány hét alatt vagy 50-60 cigány hittanosom lett a különböző osztályokból. Elhatároztam, hogy elhívom őket egy kis kirándulásra, amit csak nekik szervezünk. Egy busznyi cigánnyal mentünk el a környékbeli strandra. Legtöbb cigánygyerek soha életében ilyen helyen nem volt. Fantasztikus, élvezték, hazafelé végénekelték telitorokból a buszutunkat. Este, ahogyan szálltunk le a buszra, az egyik kisfiú azt mondta, hogy menjek el hozzájuk látogatóba. Rábólintottam, esti mise után föl is mentem. Fél utca összefutott, az egész cigányság ott lakott nagyjából egy helyen. Ünnepséget tartottak, táncoltak a tiszteletemre, ünnepi beszédek voltak, hogy ilyen nem volt mióta a világ, hogy a pap eljött a cigányokhoz. Így indult valahogy a kapcsolat, a szeretet, illetőleg a nyitottság a cigánság felé. Elkezdtem megengedni, hogy a plébániára bejöjjenek a cigány gyerekek, illetőleg hívtam őket. Plébános egyha nem feltétlen örül, de kicsit külön volt a lakásunk, úgyhogy rábólintott. Sokszor hagytam a cigány gyerekeket egyedül is a lakásomban. Akartam ezt így kipróbálni, hogy mennyire tudják a bizalmat megszolgálni. Soha semmi nem tűnt el a lakásomból. Nagyon-nagyon hálásak voltak szüleik különösen. Meg is mondták a gyerekeknek, ha bármi gond történik, akkor a fejüket letekerik. Azt gondolom, hogy nagyon fontos érteni a problémák gyökerét. A cigánytestvéreknek a nagy tömege több mint 600 éve jött a Kárpát-medencébe, tehát nagyon ősi lakosság része a magyar népünknek. Ennek ellenére a mi nyugati civilizációnkba alig 50-60-70-80 évvel ezelőtt csöppentek be. Ezt nagyon kevesen gondolják így végig. Ők tulajdonképpen a városokon, falvakon kívül kellett, hogy éljenek. Ebben a faluban is, ahol kezdtem, Érsekvadkerten mindig mutogatták a helyet, ahol a cigányok éltek, cigánygödörnek hívták, putrikban laktak. Meg volt a ház, ameddig bejöhettek a faluba, annál bejjebb jöttek, a csendőr kiverte őket. Tehát nekik semmi komoly, mély kapcsolatuk a mi civilizált nyugati életstílusunkkal. Egy kb. 150 évig az itt tartózkodásuk alatt gyakorlatilag nem volt. Amit a magyarság ősei 1000 éve tanulnak, hogy mi az, hogy írni, olvasni, mi az, hogy tisztálkodás, mi az, hogy idő, mi az, hogy munkahely, magántulajdon, stb. Ezeket ők alig egy 50-60-80 éve kezdték el tanulni. Vagyis kell ehhez egy óriási nagy türelem, megérteni azt a helyzetet, azt a mélységet, ahonnan a cigányság emelkedik föl az utóbbi évtizedekben. Azt gondolom, hogy a fölemelkedésnek, amit fölzárkózásnak szoktak manapság hívni, három nagyon fontos oszlopa van, ami segítheti ezt. Az oktatás, a munkahelyteremtés, és én így szoktam a harmadikat nevezni, hogy szív. Az oktatás és a munkahely elválaszthatatlanok. Ezt nagyon kevesen látják világosan. Tehát kevés az, hogy jó iskolákat próbálunk a cigányság számára is biztosítani Észak-Kelet-Magyarországon és minden legkisebb faluban is megpróbálni az iskola színvonalát, amennyire lehet megtartani, illetőleg emelni. Ez önmagában a kérdés lényegét nem oldja meg. Ugyanis, ha egy cigány fiatal azt látja, hogy kitörni a nyomorból lehetetlen, már az apja, már a nagyapja sem tudott dolgozni, akkor benne semmi motiváció nem lesz, hogy ő küzdjön és tanuljon. Tehát kell látni a cigány fiatalnak az alagút végét, hogy kell tudnunk reményt adni a számára, vagyis csak ha van reális munka lehetősége és egyáltalán fölkapaszkodási lehetősége, akkor fog ő elkezdeni tanulni és küzdeni. Ezt a kettőt, a munkahelyet és az iskolát egyszerre kell megmozdítani. Ez egy óriási nagy kihívás. Sajnos Magyarország lakosságának a nagy része egyáltalán ennek nincs a tudatában, és nem is nagyon akar érte tenni. Ezért mondtam azt, hogy ez olyasfajta helyzet, mint egy új Trianon. Egy hatalmas nyomorzónája van Magyarországnak, amit nagyon sokan nem is ismernek. És ha elmennének oda, akkor teljesen meg lennének döbbenve, milyen helyeken nőnek föl ma Magyarországon kisgyermekek fürdőszoba nélkül, normális körülmények, fűtés és egyebek nélkül, óriási kilátástalanságban. Ha nem tudunk ezen belátható időn belül segíteni, ez robbanni fog. Ahogy a robbant már mai Szlovákia területén, Kassa környékén a nagy éhséglázadásokban, Magyarországon is úgy érzem, hogy egy ehhez hasonló óriás feszültségben élünk. Nagyon fontos lenne erőteljesen mozdítani ezen valamit, vagyis olyan munkalehetőségeket például teremteni, amelyek valóban elérhetőek a legszegényebbek számára is. Nagyon tanácsolom mindenkinek, meg nagyon kérek ezen a fórumon is minden jó szándékú embert, hogyha van a szomszédunkban cigány család, akkor ismerjük meg, menjünk át, tanuljuk meg a gyerekek nevét, üljünk le, vigyünk süteményt, egyáltalán kezdjük megérteni az ő bajaikat. Például azt, hogy jön egy hivatalos levél, fogalmuk sincs arra, hogy mit jelent, hogyan kell azt valahogy el megválaszolni. Nagyon sok családnál egyből megy a szemetes kosárba. Rengeteg óriási problémájuk van, amiben segíthetnénk. Azt gondolom, hogy nagyon sok segítő kéznek kellene a társadalmunkban kinyúlni ő feléjük. Sokat beszélünk szegregációról vagy integrációról, és talán sokan nem értik azt, hogy itt nem elsősorban valami matematikai összekeveréséről van szó az embereknek, hanem azt gondolom, hogy ennél egy mélyebb dologról van szó, mégpedig az igazi integráció az jó emberi kapcsolatokat jelent, tehát egy egészséges társadalmat, ahol vannak barátságok, cigány és nem cigány között is, és ehhez kellenének hídemberek, megbízható jó emberek mind a két oldalon. Ebben óriási nagy hiányunk van. Mindannyiunknak feladata, minden kedves hallgatót nagyon kérek, hogy nyissuk a szívünket erre felé, és érezzük, hogy ez nekem is dolgom. Ha megismerek egy bajban levő családot, akkor vegyem a fáradtságot, menjek át, és próbáljak segítőkezet nyújtani.
Pár nap alatt teljesen megteltek a szombathelyi kupakgyűjtő szívek, olvasható a nyugat.hu oldalán. Egy hete sincs, hogy az Éljen Szombathely Egyesület átadta a szombathelyi Borostyánkő áruház mellett kihelyezett kék kupagyűjtő szívet, húsvét hétfőre teljesen megtelt. Horváth Soma alpolgármester a szív átadásán elmondta, hogy az itt összegyűlt kupakokból befolyó összeget a szombathelyi Holnapháza lakóotthonnak ajánlják fel. Szombathelyen egyébként egy másik szívet is kihelyeztek, ezt a Dómusznál. Az ebben összegyűlt kupakok egy pusztacsói kisfiú kezeléséhez járulhatnak hozzá. Az, hogy már is megteltek, nem csak a lakóotthon és a kisgyermek számára igazán jó hír. Egyúttal azt is jelenti, hogy rengeteg szombathelyi élt a kezdeményezéssel, és jó célra fordította a feleslegessé vált kupakokat, ahelyett, hogy esetleg kidobta volna. Remélik, nem hagy alább a lelkesedés, ezután is hetente láthatják majd megtelni és kiürülni a szíveket. De hogyan is lesz a kupakokból pénz? A zsákszámra felhalmozott kupakokra a műanyag újrahasznosítók csapnak le előszeretettel, bár nagy pénzt nem fizetnek értük. Milliókra tehát nem nagyon lehet számítani, hiszen ehhez több tonna kupakra lenne szükségünk. Ám az internet korában semmi sem lehetetlen. Lehetnek, sikeresek az akciók, hiszen sok kicsi sokra megy. Egy-egy nehéz helyzetben lévő családnak, vagy jótékonysági egyesületnek már az is sokat segíthet, ha több tízezer forint összegyűlik egy-egy ilyen akcióból. Ráadásul legalább a környezetünkért is teszünk, hiszen újra hasznosítják a kupakokat. Ha hasonló kezdeményezéssel találkoznak kedves hallgatóink, segítsenek önök is. Egy hír keszthelyi vételkörzetünkből. A keszthelyi Család Általános Iskola új épülettel és közösség térrel bővült 2020-ban. A napokban az új udvar részre egy szökőkutat helyeztek el, rajta Szent Gergely, a tanulók, tanárok védőszentjének szobrával. Az alkotást Orr Lajos szobrászművész készítette. A 105 cm szobor hűen ábrázolja a tudás, a tanárok, diákok védőszentjét, Szent Gergelyt. Fején a pápák koronájával, vállán a béke szimbólumával, jobb kezében tollal, bal kezében a tudás könyvével. Orr Lajos alkotását Gergely napján, március 12-én szerették volna felavatni az iskolában, a koronavírus járvány miatt az ünnepélyes avatásra egy későbbi időpontban kerül sor. Az In Memoriam dr. Bíró Éva alapítvány együttműködve a Magyar Rezidens Szövetséggel, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezettel és a Magyar Kórház Szövetséggel lakhatási pályázatot írt ki nehéz élethelyzetben lévő, szociálisan rászoruló szakorvosjelöltek, rezidensek és diplomás egészségügyi dolgozók részére hazai munkavállalásuk elősegítése céljából. Az alapítvány nem pusztán szobabérlést kínál, hanem lehetőséget arra, hogy az új lakó egy együttműködő lakóközösséghez tartozzon. 10 fő lakhatására alkalmas, 4-szintes, 12. kerületi Zugligeti úti ingatlanban. A pályázatokat április 30-ig várják, bővebben az alapítvány honlapján tájékozódhatnak, tehát az In Memoriam dr. Bíró Éva alapítvány oldalán. Kedves hallgatóink! Önök a Jó Hírek április 8-i csütörtöki adását hallották. Köszönjük szépen hallgatóink adományait, melyek lehetővé tették ennek a műsornak is a létrejöttét. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van. Húsvét első hete.